Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és köszöntöm nagy szeretettel Péli Csabát, mai ajánló rovatunkban. Szervusz!
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen idézetet hoztál a mai társasjáték ajánló indításaként?
72. adásunkban Agárdi Gábor Kossuth és Jászai Mari díjas színésztől hoztam egy idézetet. A közönség utálja, ha kioktatják. Az iskolában sem az a jó tanár, aki szimplán csak oktatja a növendékeit, hanem az, amelyik képes lenyűgözően mesélni, információkat ad át, és mindeközben nevel.
És motivál. Ez az igazi motiváció. Egyetértek.
Ezt én most azért hoztam, ugye, mert nagyon sokszor utáljuk azt, hogy kioktatnak bennünket.
Én nagyon.
Mi akarunk tudni mindig mindent, és ugye, mivel most már az elmúlt hetekben a Board Game Geekről beszélgettünk, és még lesz egy néhány adásunk, ahol a Board Game Geek különféle oldalait szeretném megmutatni, úgyhogy a mai adás is erről szól, azt a részét hoztam a Board Game Geeknek, hogy hogyan tudjuk a Board Game Geeket arra használni, hogy egy kicsit tanuljunk a játékok világáról, hogy egy kicsit több információt szerezhessünk. Ugye egy nagyon fontos dolog a mai világban, hogy minél több információval rendelkezzünk, hogy a helyére tudjunk tenni bizonyos dolgokat. Nem véletlen az, hogy az utóbbi időben elkezdtem én is azt, hogy ahol van jelentősége, ott a játékoknál megemlítem a szerzőt is. Ez is egyébként egy hallgatói kérés volt, hogy egy picit lehessen kapcsolni a játékokat, mert sokszor csak a cím alapján nem feltétlenül tudja az ember hova tenni. A Board Game Geek ebben is nagy segítség, mert amikor rákeresek egy játékra, ugye azt már beszéltük, hogy ott megkapom az éppen aktuális értékelését, megnézhetem a fájlokban a különféle feltöltött szabályokat, a kiegészítő szabályokat, pontozó lapokat, bármi egyet le tudok tölteni. Ugye a közösségi oldalról beszéltünk a múlt héten, megkereshetem azokat a játékosokat, akik ezzel játszanak, de ez mellett nagyon sokszor vannak olyan dolgok, amik csak az én fejemben, az én információ kosaramban fogják helyre tenni a játékot, és ezek például a játékkal kapcsolatos kiadási adatok, tehát például az, hogy egyrészt, hogy mikor jelent meg, mondjuk az is ott szokott általában lenni egy játéknál, hogyha valamilyen díjra jelölték, akkor ugye föl vannak sorolva a különféle jelölések, esetleg azok, hogy milyen díjakat nyert. Föl vannak sorolva a kiadó, a szerző, a grafikus. Tehát én például ugye sokszor említettem már több játéknál, hogy imádom például Vincent Dutré-nek a grafikáit és a festményeit, és rengeteg játékban jelenik meg Vincent Dutré rajzai. Például erre is rá tudok keresni, hogy melyik játékokban készítette ő a grafikát. Vagy ugye, ahogy a játékszerzőknél is, ugye szoktuk azt mondani, hogy van olyan játékszerző, ugyanúgy, hogy a könyveknél vagy a filmeknél is, hogy van olyan szerző, aki közelebb áll a szívemhez, aki olyan dolgokat csinál, ami nekem jobban bejön. Tehát van, aki azt mondja, hogy ő például a filmeknél Woody Allenre esküszik.
Pont a filmek jutottak eszembe, hogy én filmet választok így. Nem mindig szerencsés, mert néha nagyon jó színészek, kevésbé jó filmbe is elszegődnek, de nekem a színész nagyon meghatározó, hogy filmnél.
Így van, ugye a színészek, vagy mondom, akár a szerzők. Tehát van, aki azt mondja, hogy ha Woody Allen, akkor teljesen mindegy, mert azt meg kell nézni, vagy Steven Spielberg, vagy bárki más. Ugyanígy a társasjátékoknál is rá tudok keresni arról, hogy például egy szerző. Például a mai napon fogunk beszélni Rüdiger Dornról, az ő egyik játékáról is fogunk beszélni majd a zene után. És például, ha rá akarok keresni arra, hogy Rüdiger Dorn milyen játékokat készített, akkor nagyon egyszerű lesz a dolgom, mert rámegyek arra a játékra, amivel éppen most megismerkedtem, ott szerepel, hogy szerzője Rüdiger Dorn, rákattintok a nevére, és az adatbázis azonnal nyitja azt az oldalt, ahol Rüdiger Dornról kapok mindenféle információt, akár azt, hogy milyen játékait jelölték különböző díjakra, akár azt, hogy a BGG-ben milyen játékai vannak egyáltalán berögzítve, ezeket a játékokat utána rendezhetem. Nagyon-nagyon sokféle sorrendben. Rendezhetem az alapján, hogy értékelésben éppen hol áll, tehát a ranglistán az első legyen mondjuk elől, de mondhatom azt, hogy szeretném úgy megnézni, hogy melyik az a játék, amit a legtöbben birtokolnak, ugye van egy olyan adat is a játékokról, hogy hányan tartják ezt a polcukon, és meg tudom azt is nézni például, hogy abban a sorrendben rendezem a játékokat, hogy melyik az a játék, amiből a legtöbb embernél fogok találni. Tehát nagyon-nagyon sok információt szerezhetek, illetve ami még nagyon fontos a BGG-nél, ezeknél az információknál, hogyha megnézem egy játéknál, akkor a szerzők és a kiadási információk mellett van egy olyan információ is a játékról, hogy játékmechanizmusokkal és egyebekkel mi az, amit megtalálok a játékban. Tehát ha például azt mondom, hogy valakinek megtetszett mondjuk a Kuruzsló Kvedlinburgban című játék, ahol ugye az a lényeg, hogy a zsákból húzogatok és egy zsákot építek, és ezt a zsák építős mechanizmust szeretném még kipróbálni, csinálni. Amikor rámegyek a Kuruzsló Quedlinburgban oldalára, a mechanizmusoknál megkeresem a zsáképítést, rákattintok, és megkapom az összes olyan játékot, ami a BGG adatbázisában szerepel, és zsáképítés kategóriába tartozik. Tehát nagyon könnyen tudok nem csak szerzőre, vagy nem csak grafikusra keresni, hanem például arra az adott játék stílusra, vagy arra az adott játék fajtára, ami nekem bejött. Ha mondjuk azt mondom, hogy az absztrakt játékokat szeretem, tehát például egy olyan ismerősnek szeretnék játékot ajánlani, aki azt mondja, hogy a sakkon, tehát hogy az absztrakt játékok felé, akkor megnézem azt, hogy az absztrakt játékok listáján például mik azok, amiket érdemes megnézni. Tehát nagyon könnyű ebből a szempontból is navigálni, és rengeteg hasznos információt lehet találni a BGG-n.
Lenyűgöző, amit elmondtál, közben azon járt a fejem, hogy tulajdonképpen az internet keresési mechanizmusa zseniális, hiszen akár filmek kapcsán a port.hu ugyanezt, vagy hát nem ugyanezt, hasonló keresési lehetőséget biztosít, ez egy áldás, hogy tényleg az ember valóban a kíváncsiságának, érdeklődési körének megfelelő módon választhat játékot, avagy filmet, avagy zenét. Sok nehézséget elmondunk a modern korról, de ez azért nagy előnye.
Így van, tehát például én azt utálom, amikor a moziban valaki ott elkezd telefonozgatni. Viszont azt nagyon szeretem, amikor éppen mondjuk van egy pici üres járat a filmben, és ott motoszkál bennem, hogy az a színész, az valahonnan ismerő. És akkor ott van a kezemben a telefon, és kettő pillanat alatt az IMDb-n rá tudok keresni, hogy ki ez a színész, és már látom az összes filmet. Megvan, abban a filmben láttam.
Én most az Oppenheimernél jártam így, hogy a történetet nagyon vázlataiba ismertem, és nagyon zavart a film elején, hogy nem vagyok jobban képben, úgyhogy a film alatt megnéztem a Wikipédiát a telefonomon, hogy mit is írnak róla, és ez a vázlatos ismertető számomra nagyon sokat segített későbbiekben a filmet figyelni. Tehát, hogy lehet jó oldala is a telefonozásnak, akár film közben. Péli Csabával beszélgetünk tovább, hiszen konkrét társas játékokat is fog ajánlani hamarosan. Folytatjuk zene után.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai ajánlót, jöjjenek konkrétan a társasjátékok. Péli Csaba játékmesterrel beszélgetünk.
A 26. négyes fogatunk következik. Az első játékunk Rüdiger Dorn, akit az Isztambul, a Karuba vagy a Luxor című játékokról is ismerhetünk sok más mellett. Az ő egyik viszonylag új játéka a My Farm Shop című játék, amiben egy kis gazdaságot fogunk menedzselni. Árukat fogunk szerezni, tojást, mézet, gyapjút és egyéb dolgokat, és ezeket utána a piacra visszük. Viszont egy nagyon érdekes mechanizmussal van megoldva, ugyanis ha én boltot akarok nyitni, mondjuk egy mézet árusító boltot, akkor valamelyik területemet föl kell áldoznom a farmomról, és ott nem fogok tudni termelni. Tehát meg kell találnom azt az egyensúlyt, hogy mikor van az, amikor már eleget termeltem, és érdemes eladni, viszont egy nagyon érdekes másik mechanizmust is behozott Rüdiger Dorn, ez pedig az, hogy van egy korlátozott méretű pajtánk, ahol tudjuk tárolni a dolgainkat. Tehát nem lehet orvérzésig termelni, és utána majd elárasztani a piacot a rengeteg értékes cuccal, hanem bizony meg kell azt határozni, hogy mi az, amit meg akarok venni. Nincs konkrétan meghatározva, hogy mondjuk tejből csak 4-et vehetek, lehet akár 12 tejem is. 16, ha jól emlékszem, a maximális mérete a pajtának. Akár az összes egyetlen egy áruból lehet, viszont ami még érdekes benne, hogy kockadobások fogják eldönteni, hogy éppen melyik részét fogom aktiválni a farmomnak. Ezeket a kockadobásokat tudom egy picit menedzselni, tudok pluszokat, minuszokat hozzáadni, hogyha szereztem olyan kis segítséget, ami tudja módosítani a dobás értékét, de általában viszonylag kötött egy-két lépésnyi lehetőségem van csak jobbra-balra. Ha mondjuk egy annyira nem jó kockadobás jött, akkor mi az, amit ki tudok belőle hozni? Tehát nagyon okosan kell letenni azt, hogy ha veszek mondjuk egy új területet, vagy egy új boltot, azt hova teszem? Ugye általában a hetes az, amit a két hatoldalú kockával a legkönnyebb kidobni, tehát valószínű, hogy a játékos oda kezd el orientálódni, hogy a hetesre akarok letenni valami olyat, ami sűrűn jöjjön elő. Hozzáteszem, hogy ilyenkor általában soha nem dobunk hetest utána.
Vagyis már... így érzékeljük.
Igen, tehát én ezt már többször mondtam, hogy engem utál a kocka. Itt is ez van nagyon sokszor, hogy csak az nem jön, amit éppen szeretnék. De ennek ellenére a végére valahogy úgy mindig kijött az, hogy egy nagyon-nagyon klassz kis gazdaságot összehozunk, és nagyon szépen pörögnek a különféle kereskedelmi dolgok. Úgyhogy a My Farm Shopot nagyon tudom ajánlani. Következő játékunk Dirk Hen őt a metróról, az Alhambráról ismerhetjük, ugye a metróról nemrég beszéltünk egy pár hete. Az ő egyik kevésbé ismert játéka a Neptun, amiben a földközi tenger vidékén fogunk hajózni. Egy nagyon érdekes mechanizmus van benne, itt kártyákat fogunk beadni, hogy mennyire fúj a szél. És ha én nem nagyon akarok haladni, akkor olyan kártyát fogok beadni, ami mondjuk egy nullás, és nem fúj a szél. Ezek fogják meghatározni azt, hogy mennyit lehet mozogni egy-egy körben, és igyekszünk a különféle szigetekre, a különféle kikötőkbe eljutni, ott árukat fölvenni, a templomokban felajánlásokat tenni az isteneknek. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon klassz játék, és nem tudom megmondani, hogy miért került ki a fősodorból annyira, hogy alig ismerik. Tehát nagyon-nagyon kevesen. Én is úgy futottam bele, hogy ugye ezt sokszor emlegettem már, hogy nagyon sok ilyen külföldi webshopban vannak leárazások, és amikor ilyen közös rendelésekben megtámadunk egy-egy ilyen webshopot, akkor van, hogy több raklapnyi játék is érkezik Magyarországra, mert éppen valami nagyon olcsó volt. És a Neptun például hozzám így került szerintem 3000 forint magasságába, pedig ez egy nagy 30x30-as rendes nagy dobozos játék, és tartalmilag is én azt gondolom, hogy sokkal-sokkal többet ér, mint a 3000 forint, amit ráköltöttem, de valamiért nem ment. Megvallom őszintén, nem néztem utána, hogy mik voltak azok a játékok, amik egy időben jelentek meg a Neptunnal, és esetleg amiknek az árnyékában ő nem tudott felnőni, pedig egy nagyon klassz játék. Tehát ha valaki hozzá tud jutni a Neptunhoz, egyébként mind a mai napig kapható, és magyar webshopokban is viszonylag nyomott áron beszerezhető, én azt gondolom, hogy érdemes vele megpróbálkozni, mert egy nagyon-nagyon jó játék. Következő játékunk egy ismert szerző, Serge Lajet játéka. Tőle nemrég búcsúzott sajnos a társasjátékos közösség. Nagyon sok jó játékot hagyott maga után. Többek között a Shadow Over Camelot és a Mystery of the Abbey voltak azok a játékok, amik ismerősek lehetnek tőle. Mindkettőben ugye titkos szerepek, kis dedukcióval, egyebekkel nagyon klassz játék volt. És legutolsó játéka, amit magyarul is kiadtak, ez a Nidavellir volt. Sokan kritizálták a játékot azért, hogy picit mást ígér, mint amit ad, ugyanis a sztori az az, hogy megyünk sárkányt ölni, és ezért a kocsmában törpöket fogunk felfogadni. Na de a játék körülbelül olyan, sokan mondták azt a, nem tudom, te mennyire emlékszel rá, hogy amikor a Jézus Krisztus Superstar moziba került, akkor nagyon sokan azt kritizálták, hogy a filmnek pontosan ott van vége, ahol igazából ugye a klasszikus történetnek a lényege lenne, hogy ugye a Jézus Krisztus szupersztárnak a végéről hiányzik a feltámadás, ugye ott a keresztrefeszítéssel van vége a történetnek. A Nidavellirt is pontosan ezért kritizálták, hogy itt a megyünk sárkányt ölni játékban ott van vége, hogy összegyűlt a csapat a kocsmába és elindulnak.
Nem tudni, mi lesz a sárkánnyal.
Így van, tehát gyakorlatilag a játék arról szól, hogy a kocsmában licitálunk a különféle törpékre, és azokat próbáljuk a saját csapatunkba csábítani, és ezekkel a törpékkel különféle kombókat összehozva minél több pontot szerezni, és aztán nem tudjuk meg, hogy mi történik a sárkánnyal, mert a csapat összeállt, és vége a játéknak.
HR-es munkakörbe készülőknek nagyon javasoljuk.
Csapatépítésre tökéletes, de egyébként viszont egy nagyon-nagyon szórakoztató játék. Ha úgy ülünk le, hogy nem tudjuk, hogy mi sárkányt akarunk ölni, hanem egyszerűen csak egy csapatot akarunk összeszedni, akkor igen, és akkor nem lesz az a kis hiányérzet a végén, amire sokan panaszkodtak, hogy na de hol a sárkány. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy egy hatalmas nagy élmény a Nidavellir, nagyon-nagyon klassz játék lett. Nemrég megjelent hozzá egy magyar nyelvű kiegészítő, és egy pici kis dobozban még csavarnak egy picit a játékon, illetve ha jól tudom, akkor még egy kiegészítő úton van, hogy ebből lesz a magyar kiadás, azt nem tudom, de még egy harmadik kiegészítőt, mintha láttam volna pont a BGG-n. És akkor mai utolsó játékunk, hát megint csak egy klasszikus szerző, Uwe Rosenberg, ugye őt is már rengetegszer emlegettem, az Agricola, a Caverna, a Patchwork, a Bonanza és millió-millió játék szerzője, és az ő egyik játéka a Nova Luna. Érdekes a játéknak a kialakulásának a története inkább. Nem is azt mondom, hogy a játék története nincs nagyon története. Fogok kis lapkákat, azokat lehelyezem, és az egymás mellé kerülő egyforma színű lapkákat próbálom pontozgatni. Ami nagyon érdekes ebben, és ez meg is jelenik a szabálykönyvben, tehát ebből a szempontból én megemelem a kalapomat Uwe Rosenberg előtt, hogy ő nem próbált másnak a dicsőségében sütkérezni, hogy minden egyes szabálykönyvben ott szerepel, hogy ez egy jóval korábbi játéknak az újragondolása, ez a Habitats című játék volt, ami egy viszonylag ismeretlen szerzőnek a játéka volt. Uwe Rosenberg meglátta benne a fantáziát, Meg is van említve egyébként ez a másik szerző mindig a játék dobozánál is, és annyira meglátta benne Uwe Rosenberg a fantáziát, hogy nem csak a Novalunát készítette, picit újra gondolva a Habitat szabályait, hanem elkészítette a korábban már említett frameworköt, és elkészítette a majd később említése kerülő Saganit. Mind a három igazából ugyanarra az alapmechanikára épül, lapkákat helyezünk le, és a lapkák egymáshoz viszonyított kapcsolódása fog nekünk számítani. A Novalunában kis lapkáink vannak, amiket egy holddal lépkedünk, itt behozta Uwe Rosenberg a Patchworkből ismert lépkedést, hogy mindig azokat a lapkákat vehetem el, ahol éppen egy holdjelölő áll. A Frameworkben és a Saganiban ez már kimaradt, ott csak az éppen aktuális lapka kínálatból tudunk lapkákat venni, de mindenütt ugyanaz a metódus van. Megvallom őszintén, hogy a három játékot szokták testvérjátéknak is emlegetni, ugye ezt már a Frameworknél is említettem, hogy Uwe Rosenberg nagyon trükkös volt, mert elkészítette ezt a három ugyanarra az alapra épülő játékot, és a három játékot három különböző kiadónál adta ki. Tehát gyakorlatilag ez körülbelül olyan, mintha teszem azt, egy író megírna egy történetet három kicsit különböző formátumban, majd az egyiket kiadná ez a kiadó, másikat kiadná az a kiadó, a harmadikat pedig még egy harmadik kiadó, és közben majdnem ugyanazt kapjuk, ugye itt is nagyon sokszor megvolt ez a kritika, hogy a Novaluna, a Framework, meg a Sagani majdnem ugyanaz, de közben mindegyikben van, én azt gondolom, hogy annyi csavar és annyi egyediség, hogy nálam például mind a három polcon van, én úgy gondolom, hogy mind a három meg is fér egymás mellett. Nem azt mondom, hogy most egy nap mind a hárommal fogunk játszani, de van olyan nap, amikor a Novalunához van kedvem, van olyan, amikor a Frameworkhoz, és van olyan, amikor a Saganihoz. Úgyhogy érdemes mindegyiket kipróbálni, és utána eldönteni, hogy melyik, ami a legjobban tetszik.
Vagy mindegyikhez kell éppen egy hangulat. Igen. Nagyon köszönjük a mai társasjátékukat. Péli Csabával beszélgettünk társasjáték ajánló rovatunkban. Köszönöm hallgatóinknak, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.